Ez a Híradó pénteken, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Már csak nem 4 millió embernek van munkája, évtizedes csúcsot döntött a foglalkoztatottak száma a nyári hónapokban. Hétfőn kerül vissza az E.ON gázüzletága és ezzel az importtárgyalások felügyeletének joga a magyar államhoz. Az egész ország készül az Itthon vagy Magyarország szeretlek programsorozatra, 1300 településen várják a vendégeket. Évtizedes csúcsot döntött a foglalkoztatottak száma a nyári hónapokban. A Központi Statisztikai Hivatal felmérése szerint június és augusztus között 67 ezerrel többen dolgoztak, mint egy éve. Így összesen 3 millió 980 ezer embernek volt munkája. Közben a munkanélküliségi ráta is tovább csökkent, 9,9%-ra, ez 2009 nyara óta a legkedvezőbb adat.
Üdvözlöm, Takó Beatrix vagyok, Vodafone ügyfélszolgálat, miben segíthetek?
Edit egyike azoknak a fiataloknak, akik most kerültek a telefonos társasághoz, amely 240 új munkahelyet teremtett Miskolcon. A város 130 millió forinttal támogatta a céget abban, hogy bővítse ügyfélszolgálati központját.
Ezek magas képzettségű miskolci munkahelyek lesznek. Azt hiszem, hogy fontos, hogy ezeket a fiatalokat, akik ezeket a munkahelyeket be fogják tölteni, itt tartsuk a városba, mert ezáltal Miskolc város ereje és jövője is sokkal megalapozottabb lesz.
Több tucatnyi új állás létesül az elektronikai alkatrészeket gyártó szombathelyi Epcosnál is, amely már most is 1700 embert foglalkoztat. A japán gyár ugyanis bővíti gyártó kapacitásait.
Ezen a beruházási programon keresztül 3,3 milliárd forint értékben közel 50 géppel fogjuk a gyártókapacitásunkat bővíteni, amely 37 új munkahely teremtését jelenti hosszú távon.
Csak ezen a héten több mint 1000 új munkahelyet jelentettek be. Az amerikai Systemax például Budapesten hozza létre informatikai központját. A mobiltelefonokat gyártó kínai ZTE is Magyarországra telepíti egyik európai központját. És felavatták a dán Grundfos székesfehérvári szivattyúgyárát. Az, hogy egyre több embernek van munkahelye, a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentése is alátámasztja. Eszerint a nyári hónapokban összesen 3 millió 980 ezer embernek volt munkája, 67 ezerrel többnek, mint egy éve. Hasonlóan kedvező adatra több mint 20 éve nem volt példa. Közben a munkanélküliségi ráta is tovább csökkent, 2009 nyara óta először ment 10% alá. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár szerint ennek azért is van jelentősége, mert korábban a foglalkoztatás és a munkanélküliség egyszerre nőtt. Néhány hónapja azonban a kettő elvált egymástól, és a munkanélküliség csökkenő pályára állt.
Nem kitoljuk a rendszerből az embereket, mert akkor a gazdasági aktivitás is csökkenne, tehát egyértelműen mutatja a statisztikai adat, hogy a munkanélküliség csökkenése elsősorban a foglalkoztatás bővülésének köszönhető.
A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a munkahely védelmi akciótervnek, illetve az első munkahely garancia programnak is köszönhető a munkanélküliség folyamatos csökkenése és a foglalkoztatottság bővülése.
Magyarország jobban teljesít a munkanélküliség elleni küzdelemben, így értékelte a Fidesz szóvivője a foglalkoztatási adatokat. Selmeci Gabriella azt mondta, nagyon közel vagyunk már ahhoz, hogy 4 millióan dolgozzanak Magyarországon. Emlékeztetett, 21 éve nem dolgoztak annyian az országban, mint most. A szóvivő úgy fogalmazott, a baloldal hazugságait hónapról hónapra győzik le a statisztikai adatok, hiszen míg a szocialisták kormányzása alatt duplájára nőtt a munkanélküliség, addig most csökken annak mértéke.
Magyarország tehát nagyon jól tette, hogy nem hagyta magát dróton rángatni, és megszabadult a bukott baloldaltól, akik saját alkalmatlanságuk árát mindig a magyar családokkal és mindig a magyar munkavállalókkal fizetették ki.
Az MSZP szerint statisztikai trükkök sorozatával sikerült elérni, hogy 10% alá csökkent a munkanélküliség. Török Zsolt szóvivő szerint 100 000-rel kevesebben dolgoznak ma az elsődleges munkaerőpiacon, mint a kormányváltás idején. Azt mondta, 500 000 gazdasági menekült hagyta el az országot.
A Fidesz sikerjelentésével szemben 500 000 munkanélküli van, és a Fidesz sikerjelentésével ellentétben van 300 000 közmunkás.
Hétfőn került vissza az E.ON gázüzletága a magyar államhoz, ezt mondta a nemzeti fejlesztési miniszter. Németh Lászlóné a Híradónak azt mondta, a jövőben a magyar állam tárgyalhat a gázáráról Oroszországgal. Az ellenzék bírálta az állami visszavásárlást, a kormány szerint viszont ez biztosítja, hogy a rezsicsökkentést biztonsággal fent lehet tartani, és a magyar családok a jövőben az eddiginél olcsóbban kapják a gázt.
Szeptember végén lecserélik a zsanai gáztározó cégtábláját, három másik tározóval együtt ez is állami tulajdonba, pontosabban az állami tulajdonú MVM-hez kerül.
Vissza fogjuk vásárolni pillanatokon belül az E.ON-t a németektől.
A miniszterelnök tavaly augusztusban beszélt először az E.ON üzletről, vagyis hogy Magyarország akár konfliktusok árán is visszavásárolja a stratégiai fontosságú céget. A Híradónak korábban nyilatkozó elemző azért tartja fontosnak a német óriás vállalattal megkötött üzletet, mert az nem csak a földgáztározók átvételéről szól, hanem arról a szerződésről is, amely hosszú távon szabályozza az oroszországi gáz importját.
Az államnak így alapvetően nagyobb befolyása lesz a mindenkit érintő fűtésköltségekre például, hiszen azt leginkább a gáz ára határozza meg, és ezzel a vásárlással az államnak nagyobb ráhatása van arra, hogy mennyi gázt mikor veszünk, milyen áron.
A Nemzeti Fejlesztési Miniszter is azt nyilatkozta ma a Híradónak, hogy főként az árak alakulása miatt volt fontos az E.ON-nal megkötött üzlet. A cég gázüzletága szeptember 30-án kerül vissza a magyar államhoz.
Ez azt fogja jelenteni, hogy ugye egy német és orosz cégek között kötött megállapodás helyett most a magyar állam fog tudni leülni a Gazprommal tárgyalni arról, hogy milyen áron és milyen feltételek mellett vásároljuk a gázt a jövőben.
A vételár a tavaszi keretszerződés szerint 870 millió eurót, vagyis megközelítőleg 260 milliárd forintot tesz ki. Az E.ON csoport 2006-ban 300 millió euró készpénzért és 600 millió euró hitelátvállalásával vásárolta meg a gázüzletágat a MOL-tól, és időközben több mint 100 millió eurót költött a fejlesztésekre. Az ellenzéki pártok a kezdetektől bírálták az E.ON hazai földgázipari érdekeltségeinek megvásárlását, mert úgy látják, az indokoltnál több pénzt fordít erre az állam. A kormány viszont azt hangsúlyozza, a tranzakció garantálja Magyarország biztonságos földgázellátását, és azt, hogy a magyar családok a jövőben az eddiginél olcsóban kapják a gázt, így hosszabb távon is biztonsággal fenn lehet tartani a rezsicsökkentést.
Megdöbbenéssel és csak a sajtóból értesült arról a MOL, hogy a Zágráb megyei bíróság elrendelte Hernádi Zsolt elnök vezérigazgató előzetes letartóztatását. Ezt mondta Karapál, a cég jogi igazgatója. A MOL fenyegetésnek értékeli a horvátok lépését. A jogi igazgató azt is hozzátette, nincs tudomása arról, hogy Hernádi Zsolt bármely horvát hivataltól megkeresték volna, hogy kihallgassák. A horvát bíróság honlapján napközben jelent meg a hír, hogy a szökés veszélye miatt elrendelték Hernádi Zsolt őrizetbevételét, ami az első lépés ahhoz, hogy európai elfogató parancsot adjanak ki ellene. A gyanú szerint Hernádi Zsolt vesztegetési pénzt fizetett Ivo Sanader volt horvát kormányfőnek, hogy a MOL meghatározó befolyást szerezzen a MOL inavállalat irányításában. Budapesten a legfőbb ügyészség azt közölte, korábban nyomoztak az ügyben, de megszüntették, mert sem Hernádi Zsolt, sem másik magyar állampolgár nem követett el bűncselekményt. Elbizonytalaníthatja a magyar kormány bírálóit az a brit ellenzéki felvetés, amely szerint 2015-től legalább 20 hónapra be kellene fagyasztani az áram és gázárakat a Szigetországban. Ezt mondta a miniszterelnökség helyettes államtitkára. Kumin Ferenc arra számít, hogy a brit törekvéseknek köszönhetően hamarosan európai szintű vita indul a rezsicsökkentésről. Londonból Baracka Eszter tudósít.
Fűtőanyag szegények. Nagy-Britanniában így nevezik azokat a családokat, ahol a havi bevétel több mint 10%-a megy háztartási energiára. Becslések szerint mintegy 6 millióan vannak, közülük másfél millió kisgyerek, akiknek azért kell fázni saját otthonukban, mert a szüleik a magas energiaárak miatt nem tudják megfizetni a meleget.
A Szigetországban minden negyedik családnak gondot okoz lakása fűtése, és többségben vannak azok, akik télen bevallottan alacsonyabb hőmérsékletet tartanak otthon, mint szeretnének. Nagyon sok embernek, családok ezreinek van ilyen mérője. Mutatja ez a nő azt a feltöltőkártyás gázórát, amilyet a brit rászorulók kapnak. Ebben a mérőben mindössze 43 penny, nagyjából 150 forint maradt. Ilyenkor a tulajdonos kényszerhitelt kérhet a szolgáltatótól, ami azonban sokkal drágább, mint a normál tarifa, ezért a többség inkább nem fűt a következő fizetésig. Hasonló elven működik a villanyóra is, mondja a szegényeket támogató civil szervezet vezetője, aki örül a brit ellenzék rezsibefagyasztó terveinek, de vannak kétségei is. 2015-től fagyasztanák be az árakat, de most 2013-ban, és emberek már most halálra fagytak saját otthonukban. Nem tudni, hogy a nagyvállalatok milyen lépéseket tennének a következő két évben. Nyilván előre kompenzálnák az esetleges bevétel kiesést, és még jobban felnyomnák az árakat, mondta. Kedden jelentette be Ed Miliband, a brit munkáspárt miniszterelnök jelöltje, hogyha kormányra kerülnek, akkor 2015-től legalább 20 hónapra befagyasztják az áram és gázárakat. Arra ő is számít, hogy ez nem fog tetszeni a szolgáltatóknak, de megítélése szerint az energiacégek már túl hosszú ideje számláznak az indokoltnál többet.
Valóban nagyon sok vonatkozásban hasonlít a magyarra.
Kumin Ferenc, a miniszterelnökség helyettes államtitkára ma reggelben arról beszélt, hogy a brit ellenzék felvetése a magyar kormány lépéseit bírálókat is elbizonytalaníthatja.
Innentől kezdve azért a magyar rezsicsökkentés ügye, az kikerül abból a körből, abból a zárt körből, hogy nem nagyon lehetett hozzá példát találni, vagy főleg nagy nyugat-európai országból példát találni.
A helyettes államtitkár arra számít, hogy rövidesen európai szintű vita indul a rezsicsökkentésről.
Bűncselekmény hiányában megszüntette a Lázár János ellen rágalmazás miatt indult büntetőeljárást a bíróság. A miniszterelnökséget vezető államtitkár ellen Csányi Sándor, az OTP Bank elnök vezérigazgatója indított pert, amiért uzsorásnak nevezte őt a politikus. A bíróság szerint Lázár János nem tényt állított, és mivel Csányi Sándor közéleti szereplő, így a kijelentések a vélemény és a kritika határain belül maradtak. 2014 után is Magyarországon tervezi politikai pályafutását Gyurcsány Ferenc. Ezt közölte pártja, a Demokratikus Koalíció. Miután a Népszabadságban megjelent, elképzelhető, hogy a volt miniszterelnök nem indul jövőre az országgyűlési választáson, hanem helyette az európai parlamenti listán kapna helyet. A lap szerint ez lenne a feltétele annak, hogy összefogjon az MSZP a DK-val. A Demokratikus Koalíció azonban azt írta, országos kampányra készül Gyurcsány Ferenc, akinek a neve erős hívószó a baloldali szavazók számára.
Augusztus végén állapodott meg Mesterházi Attila és Bajnai Gordon arról, hogy nem állítanak közös listát, de közösen indítanak egyéni képviselőjelölteket a 2014-es választásokon. Nem sokkal később Gyurcsány Ferenccel is tárgyaltak a szocialisták, de nem tudtak megállapodni a választási együttműködésről.
Azt kívánják, hogy ne legyek a következő parlament tagja. Hát a Demokratikus Koalíció meg azt kívánja.
Gyurcsány Ferenc ekkor bejelentette, pártja önállóan készül a választásokra. Az MSZP elnöke még aznap egy fórumon azt mondta, szavazatokat veszítettek volna, ha megállapodnak Gyurcsány Ferenccel, és rákerül a közös listára.
Az ő személy egy nagyon megosztó politikai személyiség. Nem akarnék abba belemenni, hogy ez hogyan alakult ki, miért, mert ebben nagyon sokféle érvelés elfogadható.
Nem hiszek a taktikusoknak! Hiszek azoknak, akik egyenesen beszélnek.
Néhány nappal később Gyurcsány Ferenc szezonnyitó nagygyűlést tartott, és üzent politikus társainak.
Aki hideg és langyos, az üljön föl a gázsütőre.
A Medián friss felmérése szerint jelenleg mind a szocialista, mind az Együtt PM szavazók többsége úgy látja, a kormányváltáshoz Gyurcsány Ferenc pártja is kell. Gyurcsány Ferenc ezután közösségi oldalán azt írta, ha jól értem, az összes baloldali szavazó kétharmada azt akarja, hogy Bajnai, Mesterházi és Gyurcsány összefogjon. Akkor miért mondják ennek ellenkezőjét MSZP-s és E14-es kollégáim? Teszi fel a kérdést Gyurcsány Ferenc Facebook oldalán.
Nem tudtam kommentálni, semmilyen közeljutatásra.
Ezt mondta Mesterházi Attila csütörtökön Balatonfüreden, amikor a Medián felméréséről kérdeztük.
Szükség lenne rájuk a következő választásokon, ahhoz, hogy biztosabb és még nagyobb sikert arassunk.
Bajnai Gordontól azt kérdeztük, lát-e esélyt arra, hogy bármilyen módon együttműködjenek a Demokratikus Koalícióval és Gyurcsány Ferenccel.
Mindenképpen azt gondolom, hogy a Demokratikus Koalíció szavazó is a kormányváltást akarják mindenek előtt és minden személyi kérdés fölött. megoldani, úgyhogy meg kell találni a módját, hogy ők is jó szívvel szavazhassanak majd a kormányváltásra.
Gyurcsány Ferenc nevét nem említette Bajnai Gordon, és korábban sem, amikor a Demokratikus Koalíció szavazóbázisáról beszélt. A Népszabadság saját forrásaira hivatkozva pénteken azt írta, összeállhat még az MSZP és a DK, amennyiben Gyurcsány Ferenc sem egyéniben, sem országos listán nem vállalna szereplést, hanem helyette a DK európai parlamenti listáját vezetné 2014-ben. Gyurcsány Ferenc neve olyan erős hívószó a baloldali liberális demokraták számára, ami plusz szavazatokat hozhat a DK-nak. Később ezt írta a közleményében a Demokratikus Koalíció. Gyurcsány Ferenc egyéniben nem indul a választáson, de várhatóan ő lesz a Demokratikus Koalíció lista vezetője az országgyűlési és az európai parlamenti választáson is. Azt is írták, Gyurcsány Ferenc 2014 utáni politikai pályafutását is Magyarországon tervezi.
A Jobbik szerint a pedagógusok anyagi megaláztatással és az adminisztrációs terhek növekedésével találkoznak az új köznevelési rendszerben. Dúró Dóra, a párt országgyűlési képviselője azt mondta, sorozatosan özönlenek hozzájuk a panaszok. Az ellenzéki politikus attól tart, hogy a változtatásokkal a sokat dolgozó és jól képzett pedagógusok járnak rosszul.
A rendszerből hiányzik az, hogy ösztönöznénk a túlmunkát, amiért eddig fizetéskiegészítések jártak, a túlóráért például, ez megszűnik.
A választások törvényességének megkérdőjelezhetetlen biztosítása lesz a Nemzeti Választási Bizottság tagjainak feladata, jelentette ki Áder János a jelöltek bemutatásán. Az új választási törvény szerint 7 teljes jogú tagot, valamint 3 póttagot az államfő jelölhet, akiket az országgyűlés választ meg. A testületbe valamennyi parlamenti frakció is delegálhat képviselőt, a választások kiírása után pedig az országos listát állító pártok is. A Híradónak nyilatkozó alkotmányjogász szerint az új rendszer alapvető garanciát jelent a választások tisztaságára.
A legfontosabb feladatuk mindenkinek, hogy a választások törvényességét megkérdőjelezhetetlenül biztosítsák.
Áder János a jelöltek bemutatásán emlékeztetett. Az új választási törvény hatalmazza fel a köztársasági elnököt, hogy a Nemzeti Választási Bizottságba, amely az Országos Választási Bizottság utódja, 7 állandó tagot, valamint 3 póttagot jelöljön. A törvény értelmében valamennyiüknek jogásznak kell lennie. Ezt a 10 tagot az országgyűlés választhatja meg hétfőn 9 évre. A Nemzeti Választási Bizottságba a szakjogászokon túl valamennyi parlamenti frakció is delegálhat képviselőt, a választások kiírása után pedig az országos listát állító pártok is. Az államfő úgy fogalmazott, olyan szakembereket jelölt, akik felkészült a közigazgatásban és a választójogban jártas jogászok.
Mindenki számára bizonyítani fogják azt, amit a legfontosabbat tartok, hogy jó kezekben van a 2014-es választások előkészítése, a végrehajtásának felügyelete, a törvényesség biztosítása.
A Híradónak nyilatkozó alkotmányjogász emlékeztetett arra, hogy a régi jogszabály hatája idején 2002-ben és 2006-ban többen megkérdőjelezték a választások tisztaságát, 2010-ben pedig technikai nehézségek is voltak. Az újonnan felálló Nemzeti Választási Bizottság az egész közjogi rendszer hitelességére vigyáz.
A megnövelt taglétszám, illetve az, hogy a köztársaság elnök javaslatára 7 jogász, 3 póttag, illetve a frakciók delegáltjaiból álló alapválasztási bizottság, illetve kampányidőszakban ugye egy kibővült Nemzeti Választási Bizottság fog felügyeletet ellátni a választások tisztasága felett, ez alapvető garanciát jelent.
A bemutatáson a köztársasági elnök is azt hangsúlyozta, hogy a demokratikus társadalom alapvető érdeke a jól működő és tekintéllyel bíró választási testület. A bizottság tagjait egyetlen cél kell, hogy vezéreljen, a választások törvényes lebonyolítása. Magyarország meg szeretné újítani kapcsolatait az egész afrikai kontinenssel, mondta az MTI-nek Marton János külügyminiszter, miután a New York-i ENSZ közgyűlés alkalmából megbeszélést folytatott a nigériai diplomácia vezetőjével. A világszervezet éves közgyűlésén hosszú szünet után először tárgyalt egymással közvetlenül és érdemben az amerikai és az iráni külügyminiszter az iszlám köztársaság nukleáris programjáról. A biztonsági tanács várhatóan ma éjszaka szavaz a szíriai vegyi fegyverekről szóló határozattervezetről, és téma lesz a klímaváltozásról készült ENSZ jelentés is. A legmagasabb szintű körözést adta ki az Interpol a fehér özvegyként elhíresült angol nő ellen, egyelőre egy 2011. decemberi tervezett robbantás miatt. A brit sajtó azonban úgy tudja, hogy ő lehetett a kenyai túszdráma egyik főszervezője, amelynek az eddigi adatok szerint legkevesebb 67 halottja van.
Újabb és újabb amatőr felvételek kerülnek elő a szombati Nairobi terrortámadásról. A felvételen szereplő férfi azért ment be a bevásárlóközpontba, hogy segítsen menekülni a bentreket vásárlóknak. A férfit most hősként tisztelik Kenyában, ugyanúgy, mint azt a civil ruhás rendőrt, aki egy nőt és két gyermekét menekítette ki az épületből. Egyelőre senki nem tudja pontosan, hány fegyveres támadt egy hete a Nairobi bevásárlóközpontra, és ki irányította az akciót. Az Interpol ugyan körözést adott ki egy angol nő, Samantha Luthwaite ellen, de egyelőre egy 2011-es mombasszai merénylet kiterveléséért. Samantha Luthwaite korábban a dél-angliai Buckinghamshire-ben élt. Teljesen átlagos ember, ugyanabba az iskolába járt gyerekkorában, mint mi, és jól kijött a családjával, meséli egyik ismerőse. A nő később áttért a muzulmán hitre. Azért kapta a fehér özvegy nevet, mert a férje a 2005-ös 52 halálos áldozattal járó londoni bombatámadások egyik öngyilkos merénylője volt. A nő egy hamisított dél-afrikai útlevéllel utazott az utóbbi években. Az angol sajtó tudni véli, hogy ő volt a 4 napig tartó túszdráma irányítója. Közben folyamatosan érkeznek a külföldi szakértők Nairobiba, akik a holttestek azonosításában segítenek. Eddig 67 halálos áldozatról tudni, és 175 sérültről. A keddi felszabadító roham után összeomlott az épület egy része, ezért egyelőre senki nem tudja, hány halott lehet még a romok alatt.
Egy ember meghalt, több tucat pedig a romok alatt rekedt, amikor összeomlott egy 5-szintes lakóház az indiai Mumbaiban. Az épületből eddig 7 embert mentettek ki élve a helyszínen dolgozó katasztrófavédelmi egységek. Az utóbbi időben egyre gyakoribbak a házomlások Indiában. A gyorsan növekvő városokban ugyanis rohamosan emelkedik a lakások iránti kereslet, ami a korrupció miatt gyakran vezet súlyos tervezési és kivitelezési hibákhoz. Itthon átadták az ormánság egyik legforgalmasabb új összekötő útját. A Pécset Vajászlóval összekötő szakasz 14,5 km hosszan újult meg, mintegy 1 milliárd 400 millió forintból. Az új szakaszon megerősítették a burkolatot, átépítették a buszmegállókat, korszerűsítették a vízelvezető rendszert, és lassítókat alakítottak ki. A felújított rész átadásán Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter arról beszélt, hogy az új Széchenyi terv keretében megvalósult beruházás nem csak 3000 ember életminőségének javulásához járul hozzá, hanem az ormánság felzárkóztatásához és a turizmus fellendítéséhez is. Holnap kezdődik az 1-es villamos pályájának felújítása Budapesten. Ez a főváros második legforgalmasabb villamosvonala, naponta 150 ezeren utaznak rajta. Az első ütemben december közepéig a Bécsi út és a Lehel utca közötti szakaszon nem járnak majd a szerelvények. A munkák miatt a környéken óriási dugókra kell számítani.
Egész nap betonozták az 1-es villamos ideiglenes végállomását a Lehel utcánál. A munkák miatt a Robert Károly körút Árpád híd felé vezető oldalán a 4-ből 2 sávot lezártak, így már most hatalmas sorokban kígyóztak az autók. A következő hónapokban erre kell készülni a környéken. A felújítás miatt szombattól december közepéig csak a Lehel utcáig jár az 1-es és az 1-es A villamos. Onnantól a Bécsi útig az 1V jelzésű, Óbuda-Bogdáni útig pedig a 101V jelzésű pótlóbusszal lehet majd utazni.
Az áramszedőn még állítani kell, és már is indulhat Budáról Pestre az 1-es villamos.
Az 1-es villamos első szakaszát csak nem 30 éve, 1984-ben adták át. Gyors villamosnak szánták, így akkor 11 perc alatt lehetett vele eljutni a Bécsi úttól a Lehel utcáig. Ehhez most csak nem negyed óra kell. A pálya ugyanis annyira leromlott, hogy van olyan része, ahol csak óránként 5 kilométeres sebességgel mehetnek a szerelvények. Szenecei Balázs főpolgármester helyettes azt mondta, a mostani felújítással az előző városvezetés óriási adósságát törlesztik.
Végre valahára ez a elkopott, elhasználódott, gyakorlatilag az 1984-es átadás óta nagyobb szabású felújításon át nem esett vonal meg tud újulni.
Kicserélik a sínpálya mellett a felső vezetékeket, és átépítik a peronokat is. Óbudán a rendelőintézet és a Flórián tér között pedig fűburkolatot kapnak a vágányok. Vitézy Dávid, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója szerint a főváros egyik legfontosabb közlekedés fejlesztési célja a villamos vonalak bővítése és modernizálása. Ezért a következő két évben számos villamospályát újítanak fel.
A hármas villamos teljes felújítása is elkezdődik októberben. Jövő tavasszal indul a budai villamos hálózat átalakítása. A Batthyány tér és a Margit híd Budai híd feje között egy új villamos szakaszt építünk, ez az úgynevezett budai fonódó villamos hálózat.
A budai fonódó több, már meglévő villamos vonalat köt majd össze, de lesznek további fejlesztések is. Az egyes villamos pályáját 2015-ig a Rákóczi hídon át meghosszabbítják a Fehérvári útig. Utána pedig a tervek szerint a 4-es metró kelenföldi végállomásáig.
Magyarország egyre kedveltebb úti cél a külföldi turisták között. Ezt mutatják az első 7 hónap eredményei, és azt, hogy nem csak a külföldi, hanem a belföldi turizmus is bővült. A turizmus világnapján több helyen akciókat szerveztek, hogy ezzel is népszerűsítsék az országot.
A Zeneművészeti Egyetem diákjai énekeltek a Liszt Ferenc téren. A Liszt-Ferenc repülőtéren pedig apró meglepetésekkel várták a Budapestre érkező külföldi turistákat a turizmus világnapján. Gyönyörű ez a város. Ezt már a Széchenyi fürdőben mondta ez a két turista. Sok külföldihez hasonlóan őket is a fürdők vonzották Budapestre. A turizmus világnapjának idei témája az idegenforgalom és a vízkapcsolata volt. Ebből a szempontból Magyarország a világ élvonalába tartozik.
Rengeteg termálvízünk van és nagyon sok gyógyfürdőnk. Igazából a világon nem találunk még egy ilyen fővárost is, hogyha csak Budapestet nézzük, hogy 5 történelmi fürdője, 13 fürdőegysége lenne. Tehát én azt gondolom, hogy ez a szám magáért beszél.
Kedvezően alakulnak a számok a turizmus más területein is, ezt mondják a Magyar Turizmus ZRT-nél. Az első 7 hónap adatai alapján rekordévet zárhat idén az ágazat.
Több mint 6%-kal növekedett a vendégészakáknak a száma. Augusztusi hónapról is pozitív előrejelzéseink vannak, és örvendetes, hogy idén már az átlagárak is növekedtek.
Az adatok alapján az elmúlt évekhez képest nem csak a külföldi vendégek, hanem a belföldi utazók száma is emelkedett.
Javában folynak a próbák a Bárka Színházban. Holnap este mutatják be az Egy Bárkában Vörös Sándorral című előadást és a Vörös Sándor centenáriumi év keretében. Az esten a szerző 12 szimfóniájából adnak elő részleteket a művészek által választott műfajban.
Már napok óta gyakorol a bemutatóra a 30Y rock együttes frontembere.
Az elmúlt 10 napban minden reggel eljátszottam, miután felkeltem, és minden este azzal feküdtem le, hogy eljátszottam egyszer, hogy valahogy bennem ragadjon a szöveg.
A Vörös Sándor előadáson az író 12 szimfóniájából mutatnak be részleteket. A művészek maguk választhatták meg a részletet, és a műfajt is, amiben azt előadják. Így lesznek szavalatok, éneklés, tánc, de olyan előadó is van, aki kisfilmben vagy 3D-s filmben álmodta meg valamelyik Vörös Sándor szimfóniát. Az előadás része annak a programsorozatnak, amelyet az író születésének 100. évfordulójára rendeztek, és amellyel fel szeretnék hívni a figyelmet Vörös Sándor életművére.
Egyáltalán Vöröst a kezébe vegye bárki, és felfedezze azt a csodát, ami a Vörös mögött, vagy Vörös segítségével a kezünkbe kerülhet. Nem akarunk semmi többet, csak ezt a kíváncsiságot föl kell tenni, az érdeklődést. És akkor szerintem már megtettük a dolgunkat.
Az Egy Bárkában Vörös Sándorral című előadást szombat este mutatják be a Bárka Színházban.
A közmédia kiemelten fontosnak tartja a gyermekekkel kapcsolatos karitatív tevékenységet, mondta Böröc István, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója Balatonfüreden a 7. nemzetközi médiakonferencián. Az MTVA vezérigazgatója a rendezvényen bejelentette, a közmédia stratégiai együttműködést kötött a gyermekmentő szolgálattal, ami azt jelenti, hogy a jövőben segítséget nyújtanak a szolgálat programjainak megvalósításában.
Közel sem csak és kizárólag a tartalom előállítás, a műsorkészítés, az MTVA és a közmédia egyedüli feladata, bár vitathatatlanul az a mi meghatározó kötelességünk. Számos területen nagyon komoly szervezetekkel működünk együtt, és komoly ügyeket próbálunk szolgálni.
Országszerte több mint 70 intézmény csatlakozott a délután óta zajló kutatók éjszakájához. 2000 program várja az érdeklődőket, a fővárosban is több mint 50 helyen tartanak tudományos bemutatókat, szerveztek interaktív kiállításokat, érdekes kísérleteket. A tudományos fesztivál fő célja, hogy minél több fiatal válassza a kutatói hivatást. A kutatók éjszakáját idén már 8. alkalommal rendezik meg. Már az utolsó simításokat végzik, az egész ország lázasan készülődik a szombaton kezdődő Itthon vagy Magyarország szeretlek elnevezésű programsorozatra. A kétnapos rendezvényen 1300 település mutatja be hagyományait, értékeit, az eseményekről pedig számos helyszínről több mint 20 órás műsorfolyamban élőben tudósít a közmédia 5 csatornája. A programsorozat fő célja, hogy minél több magyar térjen vissza oda, ahonnan származik.
A díszletet építik az Erzsébet-ligeti színházban. A 16. kerületben fiatal színészek nyitják majd a programsorozatot. A hétvégi fellépésre próbál a Senior Örömtánc Klub is. Az Erzsébet-ligetben 2 színpadot állítanak fel. A kerület helyén egykor 5 falu létezett. Az Itthon vagy Magyarország szeretlek hétvégén ezek viadalát is megrendezik.
Különböző helytörténeti totók lesznek, játékos kvíz kérdések, de akár sörivásban is összemérhetik az erejüket, hogy melyik falu a legjobb, legtehetségesebb.
A közmédia által kezdeményezett programsorozathoz több mint 1300 település csatlakozott.
Amikor például mondjuk egy hétvégét az ember eltölt itthon, akkor gyermeki módon tud rácsodálkozni még a sokadik kirándulás alkalmával is arra, hogy micsoda sokszínű ez az ország, és hogy olyan titkokat, olyan közös történeteket, olyan kincseket rejt, amelyeket egyszerűen érdemes felfedezni, mert mi leszünk általuk gazdagabbak.
Készülődnek már Diósgyőrben is. Itt a középkori hangulatot idéző díszletek között lovas bemutató, kirakodóvásár és főzőverseny is lesz a hétvégén.
Igazi Mihály napi állatbehajtás lesz, körülbelül 3:45-től, jószágokat hajtanak be lóháton, utána lovastusakodások kezdődnek, különféle lovasversenyek.
Sok kisebb település is szeretné megmutatni rejtett kincseit.
Megigazítjuk a kalapján a szalagot.
Kristóf lesz a legfiatalabb a szüreti felvonuláson az alig 180 lakosú Baranya megyei Perekeden. A többség népviseletet ölt majd.
Szüreti felvonulás lesz egy mohácsi zenekarral, végig fognak menni a főutcán. Itt a tájházban lesz egy kikérő, ahol a bírót és a bírónét fogják kikérni.
A rendezvény célja, hogy az emberek bárhol is élnek a világban, látogassanak el szülőhelyükre.
Isten hozott Magyarországon, köszönjük szépen!
Téglás Zoltán is ezt tette, a magyar származású amerikai énekes is a közmédia meghívására jött Magyarországra.
Ez a hazám igazából. Én Amerikában születtem, de itt van a szívem, itt van a lelkem, itt van a családom. Igen, és nagyon szeretik itt lenni.
A különleges hétvége csúcspontja a vasárnap esti tűzgyújtás lehet. A tervek szerint este 9:30-kor 1300 településen egyszerre lobbannak fel a tábortüzek. Ezek közül az egyik legnagyobb a Győri lesz, ahol már meg is tartották a főpróbát.
Ventilátorokkal meghajtva, egy 3-4, hogyha az időjárás engedi, akkor akár 5 méter magasságig is felszökő, csavarodó, hosszan égő tűztornádót mutatunk be.
Közben a Barátság Parkban már javában zajlottak a szombati élő közvetítés előkészületei. A hétvégén a közmédia 20 órás műsorfolyammal készül. Mintegy 50 helyszín jelenik meg a képernyőn, a rádió pedig 30 településen kapcsolódik majd be a helyi programokba.
A rengeteg helyszín közül 2 választottunk, Kiegerben van Diósi Klári, Pécset pedig Németh Krisztina, szervusztok! Kriszta, hogyan készül Pécs városa az Itthon vagy Magyarország szeretlek hétvégére?
Pécset már igazi fesztivál hangulat van, jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket! A programok zöme azonban holnap szombat délelőtt indul, 11 óra után nem sokkal itt lesz velünk Weiss Fanni, Pécs arca, aki jelnyelvre tanítja majd a gyerekeket, de akik 2-3 méteres óriás bábokra kíváncsiak, azoknak is érdemes ide kilátogatni a pécsi főtérre, bemutatkozik a Bóbita Báb Színház. Déli 12 óra előtt pedig itt lesz velünk Posgai Zsolt, aki rengeteg szállal kötődik Pécshez. Rendezőként egy könyvet írt a pécsi Zsolnai Vilmosról, film is készült belőle, és délután, ebéd utánra pedig egy kis sport. Velünk lesz Rádgéber László, Magyarország egyik legsikeresebb kosárlabda edzője, és Sors Tamás, paralimpikon úszónk is, aki természetesen mesél élményeiről, pécsi kötődéseiről. Estére pedig a jó bor mellett a jó hangulat is garantált a Vivat Bacchus együttessel.
Klári, és Egerben milyen programok lesznek?
Holnap már viszonylag korán kezdünk, hiszen délelőtt lehet ébredni majd a műezén énekére, amely imára hívja majd a helyieket. De nem csak a helyieket, hiszen a híradóban is elhangzott néhány perccel ezelőtt, hogy érkezik Téglási Zoli rockzenész, aki már Magyarországon van, ugye Amerikából, Kaliforniából érkezik, ő hazajön. Hogy itthon legyen, hiszen ugye ez a legfontosabb szlogenje ennek a hétvégi programsorozatnak. Eger történelme összefonódik az 1552-es évszámmal, úgyhogy 1552 emberes performance alakul majd a dobótéren, aztán az emberek élőláncot alkotva feljönnek majd ide a várba, hogy esküt tegyenek. 1552 méteres gubát készítenek felsőtárkányi asszonyok, bárki megkóstolhatja majd a mákos gubát, ez egy világrekord kísérlet is egyben, és ha már gasztronómia, itt vagyunk Egerben, jöjjenek a borok, csak hogy most nem ételekhez ajánlunk borokat, hanem borhoz ételeket. És amit még tudunk kínálni, kultúra, mert hogy Eger neve összefonódik Gárdonyi Gézájéval, és az Egeri Csillagok című regényből 22 nyelven olvasnak fel részleteket.
Diósi Klári, Németh Krisztina, köszönjük! Most jönnek a sporthírek Nézi Jenővel, majd időjárás jelentés, megtudhatják, milyen idő lesz a hétvégén. Utána Mr. Balhé, vagyis egy film Leslie Nielsennel. Az este pontban 10-kor kezdődik, vendég Comba Sándor foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Én a késő esti híradóval este 11-kor várom önöket, tartsanak velem akkor is, viszontlátásra!